Talán szeretnék felolvasni egy ígeszakaszt a Máté evangéliumának harmadik fejezetéből. Máté harmadik fejezetéből rögtön az elejéről. Azokban a napokban pedig keresztelő János nyilvánosan fellépett, vagy megjelent, és prédikált a júdeai pusztában. Tartsatok bűnbánatot, mert közel érkezett a mennyeknek országa. Mert ez a János az az ember, akire Ézsaiás próféta szava hivatkozik, mondván, egy hang kiállt, Ézsaiás 40, a negyedik verse, egy hang kiállt hangosan a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek az ősvényeit. Maga János pedig teveszőrből készült köntöst viselt, csípője körül egy bőrszíjat, tápláléka, sáska és vadméz volt. Akkor Jeruzsálem és egész Judea és az egész Jordán környéke elment vagy kivonult hozzá a pusztában, és azok ő általa megkeresztelkedtek a Jordán folyóban, nyíltan megvalva bűneiket. Egy alkalommal azonban, amikor látta, hogy sok farizeus és saduceus jön a keresztségére, így szólt hozzájuk, ti, viperák tenyészete vagy fajzatai, ki adta nektek azt az ötletet, hogy megmenekülhettek a közelgő haragos ítélet elől? Így teremjetek tehát a bűnbánathoz méltó gyümölcsöket, és ne gondoljátok magatokban, hogy azt mondjátok egymás között, nekünk Ábrahám az atyánk. Én ugyanis azt mondom nektek, hogy Isten képes Ábrahámnak ezekből a kövekből is gyermekeket támasztani itt. De a fejsze már is a fák gyökerére vettetett. És minden olyan fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik, és a tűzre vettetik. Én ugyanis csak vízzel keresztellek meg titeket a megtérésre, vagy a bűnbánatra. De aki utánam jön erősebb nálam, és én nem vagyok méltó még arra sem, hogy levegyem a cipőjét, vagy hordozzam utána cipőjét. Ő lesz az, aki megkeresztel benneteket Szent Szellemmel és tűzzel. Neki a kezében van az éget tisztító lapátja, a szelelő rosta, és alaposan megtisztítja a cséplő szérűjét. Az ő búzáját összegyűjti a csűrbe, de a pejvált oldhatatlan tűzzel elégeti. Ez Istennek egy csodálatos és dicsőséges ígéje. Ez egy olyan ígeszakasz, mondhatni lehetne, amely az Ószövetségből átmegy az Új Szövetségbe. Jó János ugyanis eljött, és ő volt az előfutár, nem önszántából lépett fel, hanem úgy, amint olvastuk, hogy ahogy Isten elrendelte számára. Istentől elrendelt módon jött, a próféták által előre meg lett jövendőlve, hogy el fog jönni, hogy ő lesz az előfutár, itt, illetve az útkészítő. Ő volt az. Isten tanúbizonyságot tett előre, és itt látjuk, hogy elérkezett az ideje annak, az ő fellépésének, és azt is látjuk, hogy amikor Isten tesz valamit, akkor történik is valami. Történik valami. Eljött, rendkívüli módon lépett fel, talán nem úgy, mint az összes többiek, nem, hanem rendkívüli módon. Azt olvastuk róla, hogy kiment a sivatagba egy bőrkabát, vagy egy szőrös ruházattal, és egy bőr övvel volt körülvéve, és a tápláléka méz volt, és így tovább. Ám ezekből azt látjuk, hogy valami más volt. Az ő szavai arra késztették az embereket, hogy kivonuljanak a városból, és elmenjenek oda a sivatagba, hogy meghallgassák, amit ott hallani lehetett. És tudjuk, hogy nem volt valami hallani való, amit egy ember mondhatott volna, hanem ott volt valami hallani való, amit Isten akart közvetíteni nekik. Talán még nem érkezett el az ideje annak, hogy Isten a városban mondhasson valamit, de János eljött, és elment ki a pusztába, és a pusztában kiáltott. Megadta a hívást. Oda ment, ahol senki sem mondhatta róla, ez azért jött ide, hogy itt tagokat toborozzon magának, ez azért jött ide, hogy lerombolja az egyházunkat és a templomunkat, hogy itt toborozzon, vagy ezt, vagy amazt. Eljött, és fellépett a pusztába. És látjuk, hogy az emberek kimentek oda hozzá. Mi volt az oka? Ki volt az, aki késztette őket kimenni oda? Volt valami bennük, valamiféle vonzó erő, ami oda vonzotta őket. Azt hiszem, biztosan voltak jobb helyek is, ahova elmehettek volna, mint oda ki a sivatagba. De mégis elmentek, és azt hiszem, hogy sok kockázatot kellett magukra vállalniuk, körülményes állapotot, amikor a sivatagba mentek. Tudjuk, vagy talán mégsem tudjuk, mert talán nem ismerjük a sivatagi viszonyokat, de a sivatagban ritkán van víz. Ami van, az a sok homok, és a nagy hőség, és a sok por. Igenis, a sok napsütés, és eső, talán szinte semmi, és talán nincs még árnyék sem. De ők kimentek, és mindent magukra vettek. Hogy miért, mi célból, azt tudjuk, hogy amikor Isten elkezd valamit, akkor valami elkezdődik, és az emberek oda vonzódtak. Azért mentek ki oda a pusztába, hogy halljanak valamit, amire a szívük vágyott. Vágyakoztak valami után. Igen, és azt akarom mondani, hogy itt csak ugyan adatott is nekik valami. Olyas valami, amit nem hallottak minden nap. Olyas valami, amit talán nem volt kellemes meghallgatni sem. Mert ez az ember nem bánt velük úgy kesztyűs kézzel, vagy szép szavakkal, hanem kifejezetten rideg szavakat és nagyon kemény szavakat használt. És látjuk, mit is mondott, azt mondja, tartsatok bűnbánatot, mert közel érkezett a mennyeknek országa. Ezek voltak az ő szavai. Ó, ez valami hathatós dolog lehetett, és azt hiszem, mindannyian rábizonyítottan, vagy elítélve érezhették magukat, és azt írja, hogy megvallották az ő bűneiket nyíltan, és megkeresztelkedtek, mert így hirdette, és hitelt adtak az ő ége hirdetésének. Hitet mutattak az ő ige hirdetésével szemben. Tudjátok, a másik dolog, ami számomra nagy jelentőséggel bírt, az az, hogy a farizeusok és a saduceusok talán megrémültek. És talán azt gondolták magukban, mi folyik itt most? Az emberek mind oda mennek. Talán van ott mégis valami, amit talán meg tudunk állítani, és ezért hadd menjünk el mi is oda, mintha talán mi is úgy tennénk, mintha ezt elfogadnánk. De aztán talán mégis folytatjuk a szokásainkat, és a szolgálatainkat, és mindent úgy, ahogy eddig is tettük, és akkor az embereket megint szépen magunkhoz tudjuk kötni. De szeretnék mondani valamit, ami számomra nagyon nagy dolog lett. Itt volt egy Szent Szellemmel telített ember. Ő felismerte az indítékaikat, felismerte a céljaikat, messziről felismerte a gondolataikat, és tudta, hogy mire készülnek, amikor oda mentek hozzá. És tudjátok, ez a megszólítás, ahogyan itt hozzáértően megszólítja őket, az tényleg nem volt kellemes. Nagyon-nagyon kemény volt. Miközben ezt mondja nekik, ti viperák tenyészete, ki küldött el benneteket? Igen, így van megírva, ti viperák, tenyészetek, kicsoda vitt benneteket rá erre az ötletre, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag ítélete elől. Értitek? Megfenyegett őket az ítélettel, nem kegyelemmel, hanem az ítélettel. Amikor azt mondja, kicsoda vitt rá benneteket arra az ötletre, hogy megmeneküljetek Isten ítélete elől. Igen, ez nem volt olyan egyszerű. Miközben azt mondja, teremjetek tehát a bűnbánathoz méltó gyümölcsöket. Ő belelátott a szívükbe, egyenesen tudta, mi zajlik le bennük. És ne jusson eszetekbe, mondja tovább, hogy azt gondoljátok magatokban, hogy Ábrahám az atyánk. Tudjátok, ezt a taktikát, azt hiszem a múlt héten olvastuk, nem hagyták abba azután sem, még utána is használták, amikor maga az Úr megjelent, fellépett, még akkor is. Azt hiszem, a János 8-ban olvastuk, ha jól tudom. Ezeket a szavakat is mondták ott, de hiszen mi az Ábrahám leszármazottai vagyunk. De itt már is szembesíti őket Isten embere, és már az elején kijelenti nekik, mintha olvasott volna a gondolataikba. Úgyhogy előre meg tudta mondani nekik, nehogy eszetekbe jusson azt mondani magatokban, hogy mégiscsak Ábrahám az atyánk. Ó, tudjátok, Isten szelleme egy csapásra lecsapott rájuk. Rögtön tudta, hogy kivel van dolga. Tudjátok, és akkor azt mondja, mert mondom nektek, Isten képes Ábrahámnak a kövekből itt gyermekeket feltámasztani. Ez minden. Más szavakkal azt mondta nekik, Istennek semmi szüksége nincs rátok. Menjetek csak úgy tovább, csináljátok azt, csak azt, amit eddig is csináltatok. Istennek egyáltalán nincs szüksége rátok, mert Isten képes arra, hogy ezekből a kövekből itt gyermekeket támaszszon magának. Nem elképesztő dolog? Én nem tudom, testvéreim és testvérnők, hogy ez milyen hatással lehetett akkor rájuk. De másrészt látjuk, hogy eljöttek a mi Urunkhoz is. És azt olvashatjuk János evangéliumában, hogy ő is szembesítette őket az ígével. És János is utalással van itt az Úr Jézusra, amikor azt mondja, én ugyancsak vízzel keresztellek meg benneteket, de amikor ő eljön, megkeresztel titeket szellemmel és tűzzel. Sőt, még azt is mondja, én még arra sem vagyok méltó, hogy levegyem a cipőjét, vagy hogy utána vigyem azt. Igen, még csak méltó sem vagyok rá, mégiscsak így van írva, hogy levegyem a cipőjét, vagy utána vigyem. Még arra sem vagyok méltó. Így megalázta magát, és így felmagasztalta másfelől az Urat. És alapvetően akkor, ha az összehasonlítást akarnánk tenni, de mi a baj veletek? Mi a baj veletek? Eszetekbe ne jusson azt mondani, hogy nektek Ábrahám az atyátok. És tudjátok, úgy néz ki, mintha az itt elhangzott szavaknak egyáltalán nem volt semmi mondani valója számukra, nem érintette őket. Mert látjuk azután, amikor az Úrhoz jöttek, hogyan dicsekedtek melveregetve azzal, hogyan jelentkeztek, és azt mondják, de hiszen tudjuk, hogy honnan származunk. De nekünk Ábrahám az atyánk, tudjuk, hogy ő honnan származik. Mi Ábrahám leszármazottai vagyunk. Igen, ez az, így nézett ki. Szeretett testvéreim és testvérnők, azt is látjuk, hogy az igaz hívők esetében, azok esetében, akiknek valóban a szívükön volt a vágyakozás, ők eljöttek, és valóban az Úrnak szentelték magukat. Ők valóban megvallották a bűneiket. Őket János talán egyáltalán nem is kellett szembesítse ezzel. Talán egyszerű szavak is elegendőek voltak számukra. És szeretném mondani, hogy ez valóban így is van. Tudjátok, ha Isten elrendelt valakit, akkor talán nem is kell Istennek valami sokat beszélnie. De azok, akik makacsok, ellenszegülő álláspontot foglalnak el, és azt hiszik, hogy ők számítanak valaminek, és talán lehetnének is. Tudjátok, Isten valami egészen más egyebet mond nekik. Így látjuk ezt itt is, ami Urunk szavaink keresztül. Én annyira hálás vagyok, testvérem és testvérnők, hogy az Úr olyan csodálatosan elkezdte ezt az útat azokban a napokban, és olyan csodálatosan megismertette ezeket a dicsőséges dolgokat az ő népével. És talán a dolog teljesen új volt, mindazok számára, akik a pusztába érkeztek. Most valami teljesen új dolog történt. És azt is mondhatták volna, ilyesmit valószínűleg még soha nem tapasztaltunk azelőtt. Megkeresztelkedtek vízzel, igen, bűnbánatot kellett tartanunk, és aztán a másik dolog az Úrral. Valami új dolog kezdődött, valami nagyon különleges, amit korábban nem ismertek. Nos, látunk egy Nikodémus esetét is. Neki azt kellett mondania, igen, mi legyen ez az egész. Alapvetően még azt sem tudjuk, hogy mit jelent ez az egész. Újjászületni, hogyan történjen egyáltalán meg? A bölcsek, a tanultak, a tudományosok számára ez nem volt lehetséges, és nem tudták még fel sem fogni. De azok számára, akiknek fel kellett fogniuk, számukra ez valami értékes dolog volt, és képesek is voltak felfogni, megragadták. És ugyanígy van ez a napjainkban is. El kellett gondolkodnom azon, hogy az Úr olyan hűséges, olyan csodálatos. Ezzel összekötetésben kell hozzam a mi drága Branham testvérünket is. Tudjátok, őt is ugyanúgy elrendelte Isten, mint Jánost abban az időben. Elrendelte az idejét, amelyben el kellett jönnie. El kellett jönnie, és Isten szavait kellett hangoztatnia. És így olvastuk, hogy a mi kedves Branham testvérünknek is el kellett jönnie. És ha jobban szemügyre vesszük, akkor egy nagyon fedhetetlen családnak kellett volna lennie, és makulátlan szülőktől kellett volna leszármaznia. Ugye nagyon fedhetetlen emberektől, tisztáktól. De ha elolvassátok az ő történetét, én most olvastam a minap, azt mondja, senki sem akart velem még csak beszélgetni sem, a szülői házam miatt, a leszármazásom miatt, a rokonságom miatt, mert olyan hitvány emberek voltak, mindenki tartotta a távolságot. De Isten őket választotta ki mégis. És ezután azt mondja, ma már nem tudok megmenekülni az emberektől. Sőt, ott látjuk az Úr angyalát is. Lejött, és azt mondja, ahogyan elküldtem Jánost, az első eljövetelemet megelőzve egy üzenettel, úgy küldelek el téged is, ezzel az üzenettel, a második eljövetelemet megelőzően. Hát nem csodálatos ez, testvérek és testvérnők? És mi ez az egész? Azt szeretném mondani, hogy senkinek sem kellene nehezére esni, hogy mindenből kimozduljon. Látjuk, hogy azoknak sem esett nehezükre, hanem kimentek oda a pusztában, és úgy gondolom, hogy számunkra is, és az igazi hívők számára sem lesz nehéz elhagyni, maguk mögött hagyni mindent, és kimenni, kilépni belőle, hogy meghallgassuk, amit Isten mondani akar. Ó, gondoltam magamban, milyen csodálatos, Isten ugyanaz maradt. Ugyanúgy beszél napjainkban is. Ugyanúgy nyilatkozik neked is, és nekem is. Nyilvánvalóvá tette magát, és elgondolkodtam a felett, hogy így kimehettem én is, és talán a sivatagba mehettem, de ott, vagy itt a sivatagban sok-sok dolgot hallhattam, amit Istennek mondania kellett, vagy üzent nekem. A városban, a felekezetekben, a szervezetekben talán csak azt hallottam volna, amit az emberek mondani akartak nekem, de ott hallhatom, amit Isten akar mondani nekem, és neked is. Te is meghallgathatod, hogy mit akar Isten mondani neked, és ezért boldogok és hálásak vagyunk, még akkor is, ha minden mást magunk mögött hagytunk. Vannak, akik családot, rokonokat, ismerősöket hagytak maguk mögött, miért? Az Úr érdekében, az elhivatásért, mert ő hívott. Testvérek és testvérnők, még ezekben a napokban is így áll a helyzet, és mi olyan boldogok és olyan hálásak vagyunk, hogy eljöhettünk. Tudjátok, Istennél semmi sem lehetetlen. Ezt így hallottam. tudtuk is. Tudjátok, aki nem akar, az nincs rákényszerítve. Isten képes a kövekből is gyermekeket feltámasztani. És még valamit szeretnék mondani. Talán még napjainkban is büszkélkedhetnek az emberek, és azt mondják, de hiszen nekünk is megvan az üzenet. Nekünk, van nekünk, igen. Mi vagyunk valakik, és nagyon magasra emelik a fejüket. Tudjátok, nekünk egyáltalán nem kell felemelni a fejünket, hanem alázatosan járhatunk, és csak hálát adhatunk Istennek, hogy ez a hívás elért bennünket, eljutott hozzánk, és hogy kegyelemből jöhetünk. Nem érdemből, hanem kegyelemből. Kegyelemből. Tudjátok, lehet, hogy ezekben a napokban sokan azt gondolják magukban, ó, mit, sokkal többet tudunk, és talán nekünk is megvan az üzenet, akkor igen, mi is vagyunk valaki. Sokan hivatkozhatnak erre, testvérek és testvérnők, de Isten a szívet nézi. Ő ismer mindenkit egyen-egyenként. Olyan hathatós módon átlátta azokat az embereket, akik annak idején a pusztában eljöttek. Ó, ő mindannyiukat ismerte. Ma is ismeri őket, minden testvért és testvérnőt, mindegyikünket ismer. Ismeri mindegyikünk állapotát. Ismer téged, ismer engem, ismer mindenkit, és senkinek sem kell nagyképüsködnie erről vagy arról. Tudjátok, ha amennyiben ezt tennénk, akkor nem hiszem, hogy még ott lennénk, ahol lennünk kellene. Ha ez a János így megalázta magát, és azt mondja, még arra sem vagyok méltó vagy alkalmas, hogy a cipőjét hordozzam. Mit mondjunk mi erre? Mit mondjunk mi testvéreim és testvérnők? Ó, azt hiszem, ez arra késztet bennünket, hogy alázatba süllyedjünk. És tudjátok, minél jobban meg tudjuk alázni magunkat, annál jobban ki tudja magát nyilatkoztatni bennünk. Annál jobban meg tudja magát dicsőíteni a te életedben és az enyémben. Elhisszük ezt, ez tény és valóság. Minél inkább semmiként létezünk, tudjátok, annál inkább tud ő bennünk naggyá lenni. Branham testvér is ezeket a szavakat használta. Éppen ma olvastam őket a 7. pecsétben. Azt mondja, ki vagyok én? Kegyelemből vagyok az, aki vagyok. Kegyelemből egy megmentett bűnös vagyok. Rossz ember voltam, egy ember vagyok. És mi mindannyian, ez a lényeg, mindannyian emberek vagyunk. Mindannyian feledékenyek és gyengék. Tudjátok, ez a 12. vers is olyan csodálatos, azt mondja, hogy neki a kezében van az íge tisztító lapátja, és alaposan megtisztítja a cséplő szérűjét. Ez az. Nem egy ember teszi ezt, hanem ő maga. Nem János mondja, hogy ő megteszi, hanem itt kimondja ezeket a szavakat Jézusra utalóan. Ő lesz az, aki eljön. Annak a kezében van az íge tisztító lapátja, és alaposan megtisztítja a cséplő szérűjét. Ó, milyen csodálatos! Testvérem és testvérnők, senki nem ússza meg, senki ne gondolja azt, hogy majd én mégis elérem és megúszom. Megengedhetem magamnak ezt is, meg amazt is. Nem. Amikor az Úrhoz jövünk, akkor mindent tisztázni kell. Akkor mindent a kereszt alá kell tenni. Az ő búzájáról van szó, amit összegyűjt a csűrbe, de a bevált, oldhatatlan tűzzel elégeti. Ez a mi Istenünk szava. Annyira örülünk, és annyira hálásak vagyunk minden egyes szóért, amit kegyelemből elolvashatunk. Most pedig, testvéreim, nem rabolom tovább az időt, szeretném megadni a testvéremnek még most is a lehetőséget, hogy elmondja azt, amit Isten a szívére helyezett. Isten áldjon meg benneteket, ez az én imám a Jézus nevében. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Már is hallottunk egy olyan prédikációt, ami a szívünket érintette. Ehhez már nem nagyon van mit hozzáfűzni sem. Van néhány gondolat, ami visszatérően eszünkbe jut, amikor az van megírva, hogy beteljesedjék, ami ki lett jelentve Ézsaiás próféta által, akkor tudjuk, hogy minden, amit Isten tesz, az a Szentírás beteljesedése. Az egész új szövetség. És itt nem csak a négy evangéliumra vagyok, vagy az apostolok cselekedeteire és a levelekre vagyok utalással, hanem az egész új szövetségi időszak nem más, mint annak beteljesedése, amit Isten előre kijelentett az Ószövetségben. Mindennek úgy kell történnie, ahogy ő akarja. A Lukács evangéliumának 7. fejezetében János az Úr Jézushoz küldett, és az Úr ezután megadja a választ, és ez mindig a helyes válasz, ha az Úr szájából érkezik, vagy hangzik el. A Lukács evangéliumának 7. fejezetében ez áll. Nem akarok sokat olvasni, ismeritek a szöveges összefüggést, a 27. verstől olvasom, Lukács 7.27. Ez az, akiről megvan írva. Vedd félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm előtted az én követemet, aki előkészíti előtted az útadat. Bizony, mondom nektek, az asszonyoktól születettek között nincs nagyobb Jánosnál, de az Isten országában a legkisebb is nagyobb nála. És az egész nép, amely meghallgatta őt, még a vámosok is eleget tettek Isten akaratának azáltal, hogy alávetették magukat és megkeresztelkedtek a János keresztségével. De nem így a farizeusok és a törvénytanítói. Ők visszautasították Isten üdvösségre vonatkozó tanácshatározatát, az ő saját személyükre nézve, azáltal, hogy nem hagyták magukat megkereszteltetni általa. Ez az íge összhangban van azzal, amit a Máté 3. fejezetéből fel lett olvasva. És ha mind a négy evangéliumot elolvassuk, egy átfogó képet kapunk arról, áttekintés, hogy mi is történt valójában. Isten úgy alakította a dolgokat, hogy az evangélisták mindegyike úgy lett vezetve, vagy ihletve, hogy leírják azt, amit Isten szelleme megadott nekik. És ha azt összeillesztjük, akkor egy átfogó képet kapunk arról, hogy mi történt. És láthatjuk azt is, hogy az összes, az egész nép, mindazok, akik kivonultak, még a vámszedők is, eleget tettek Isten akaratának azáltal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. De nem így a farizeusok és a törvénytanítói. Ők nem jöttek el, hogy meghallgassák őt őszinte szívvel. Elmentek ugyan ők is, de csak azért, hogy találjanak valamit, és aztán később tájékoztassák az embereket, hogy mégsem kell nekik kimenniük oda Jánoshoz. És amint már hangsúlyozva lett, mindez a pusztában történt, vagy zajlott le. És miért történt a pusztában? Mert Isten szelleme így szólt Ézsás prófétán keresztül. Egy hang hallatszik a pusztában. Készítsetek útat az Úrnak, és egyengessetek ösvényt, ami Istenünknek, vagy egy utcát. Ha az lett volna kijelentve, egy hang hallatszik Jeruzsálemben, akkor ez Jeruzsálemben hangzott volna el. Ha az lett volna kijelentve, hogy Jerikóban, akkor Jerikóban történt volna. De az írás azt mondja, hogy a pusztában. Ézsaiás 40, a 3. és a 4. vers. És így is történt. Látjuk tehát, hogy Isten szava beteljesedik az utolsó pontig. És ez tulajdonképpen az a bizonyosság, amit mi hívők velejárójul kaptunk, hogy Isten minden egyes szava az abszolút igazság. Amikor a Mikás 5.5-ben azt írja, te Betlehem vagy a legjelentéktelenebb, de belőled fog származni nekem, aki Úr lesz Izraelben, vagy az Úr. Akkor pontosan tudták, a Mesiás Betlehemben fog megszületni. Mindent, amit a próféták kijelentettek, azt Isten mondta rajtuk keresztül. És az Úr azt mondja, itt is kijelenti, kit akartatok látni, amikor kimentetek oda, hogy meghallgassátok Jánost? Egy bársonyba és sejembe öltözött ember, ezek a királyi palotákban vannak, mondja. Egy nátszálat akartatok látni, amelyet a szél ide-oda mozgat, Branham testvér utalással és elmagyarázza ezt az esetet. Azt mondja, a metodistáknak egy metodista, a preposztáknak egy baptista kellett volna, úgy minden oldalról sántikálva. Egy ilyen embert akartatok látni? Nem, egy ilyen embert nem lehetett ott látni. Nem egy olyan embert láttatok ott, amely olyan lett volna, mint egy nátszál, amit a szél bármilyen irányba fújt, hanem egy Istentől küldött, odaállított embert, akinek volt egy Istentől kapott üzenete Isten népéhez intézően. És mindazok, akik az örök életre voltak hivatottak, hallgattak az akkor elhangzott felhívásra. És olyan szemléletesen el tudom képzelni azt a napot, amikor János azt mondja, a vőlegény barátja már is hallja a menyasszony örömújongását. Mi is történt? Ez volt a menyasszony külön választásának a kezdete a vőlegény számára. Ez volt az új szövetség kezdete, az átmenet, a híd az Ótestamentumból az Új Testamentumba. János a vőlegény barátjának tekintette magát, amikor azt mondja, aki magáinak tudja a menyasszonyt, az a vőlegény. A vőlegény barátja azonban, aki ott áll és meghallgatja őt, illetve odafigyel őre, szívből örül a vőlegény újongásának, és ez az én örömöm most tökéletessé vált. Itt tehát megtudjuk azt, hogy János miként lett elküldve, de most érkezzünk el a mi napjainkhoz. Tudjátok, beszélhetünk mi a Noé és a Mózes napjairól és minden más napokról, és figyelembe vehetjük, hogy mi történt akkor. És tudjátok, ha most egy kicsit határozottabban olvassátok, vagy fordítjátok le a Branham testvér prédikációit, akkor észrevehetitek, hogy arra helyezi a hangsúlyt, hogy egyáltalán semmi sem változott azóta, hanem minden megismétli önmagát, ahogyan egykor volt, úgy van ma is. És egyszerűen azt mondja a prédikációjában, igen, ma azt mondjátok, hogy ha abban az időben éltem volna, amikor az Úr Jézus a földön járt, akkor így tettem volna, vagy úgy tettem volna. Majd azt mondja, azt, amit ma tesztek, akkor is tettétek volna, és semmi más nem tettetek volna. Ha ma hisztek, akkor is hittetek volna. Ha pedig ma nem hisztek, akkor sem hittetek volna. Könnyű a szájjal valamit mondani, de a szívnek is csatlakoznia kell a mondottakhoz. Milyen csodálatos, amikor azt lehet olvasni, hogy az egész nép, mindazok, akik meghallgatták ők, még a vámszedők is eleget tettek Isten akaratának, és megkeresztelkedtek a János keresztségével. Egy kiegészítés ahhoz, amit a Máté evangéliumának harmadik fejezetében olvastunk. Mert ő, vagy ez az, akire Ézsaiás próféta szava vonatkozik, egy hang kiált hangosan a pusztában. Nos, holnaptól kezdve ismét a Biblia földjén leszünk, 14 napig elmegyünk a judeai sivatagba is, ott leszünk a Jordán folyónál is, megnézzük mindezeket a helyeket, és Isten segítségével hálát adunk mindazért, amit ő tett. Nem a helyszínek a mérvadóak, de tudjátok, amikor az Olajfák hegyén álltok, vagy a Jordán folyónál, engem nagyon lenyűgözött, hogy még a Jordán folyó forrását is láthattam, ahogyan egy sziklatömegből, egy hegyoldalból, egy olyan erővel tör elő. Egyszerűen csodálatos. János a Jordán folyónál állt. Elment a sivatagba, de egyúttal oda is ment, ahol elég víz volt, mert keresztelnie kellett. Ó, Isten mindenről gondoskodik. Valaki azt mondta nekem egyszer, Frank testvér, elég, ha a fürdőkádban keresztelkedünk meg. Nem, azt mondtam, ez nem elég. Több víz kell hozzá. itt milyen csodálatos, János a Jordánhoz van vezetve, ahol van elég víz ahhoz, hogy rendesen alámerítsen valakit. Igen, ezek az elfeltételeknek meg kell legyenek adva, és akkor a Zsoltáríró szava is hozzám ilyen dicsőséges, amikor arra gondolok, egy kicsit elmosolyodom a pillanatban, de a népnyelven azt mondják, akasztófa humornak van megnevezve. De nem csak ennyi, hanem én hiszek, és tudom, hogy kiben hiszek, és azt is tudom, hogy miben hiszek. És ha az egész világ alámerülne is, amit Isten tett, és az örökkévalóan fennáll. Ezt amúgy sem tagadhatja senki. De a Zsoltár felolvasásakor ez a gondolat jutott eszembe, hogy Dávid, akinek annyi megpróbáltatáson és nehézségeken kellett keresztül mennie, hogy mégis talált időt arra is, hogy fogta a citeráját, vagy a lantfáját, a hárfáját, és énekelte a zsoltárokat. Szóval ez az egy olyan dolog, amit biztosan meg fogok kérdezni tőle, amikor találkozunk a mennyben, hogy hogyan volt lehetséges az Ószövetségben, miközben annyi nehézségen és megpróbáltatáson ment keresztül, és mégis volt mindig egy zsoltár a szívében, amit kifejezésre juttatott. Én nem hiszem, hogy Dávid csak az ajkával énekelt. Inkább azt hiszem, hogy Isten szelleme komponálta ezeket a zsoltárokat a Dávid szívében. És éppen ezért tartoznak az Isten igéhez is. Ha az ő saját gondolatainak a visszatükröződése lett volna, a fejéből jöttek volna, akkor ezek Dávid szavai lettek volna, és nem kellene őket Isten igének tekintenünk. De Isten idézte azt elő az ő szívében a Szent Szellem ihletése által. De hiszen ismerjük az ő élete menetét, hogy mennyire zűrzavaros volt az élete, és akkor azt mondja itt, milyen nagy a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, amelyet megmutatsz azoknak, akik hozzád menekülnek, nyíltan az egész világ előtt. Zsoltár 31.20. Dávid egy olyan ember volt, aki nem játszott bujócskát a hitével. Ő vallomást tett Isten mellett, és Isten is vallomást tett mellette. És mégis, ha arra gondolunk, hogy leköbdösték, hogy mocsokkal traktálták az a bizonyos ember, aki még az ő szorongó helyzetében is ott átokkal illette, egyenesen átkuszdó szavakat mondott, miközben ő felment az olajfák hegyére, mintha mi sem történt volna. És annak, aki síkra akart szállni mellette, annak azt mondja, hagyd csak, az Úr így parancsolta neki. És tovább ment az útján, fel az olajfák hegyének a tetejére. És ott sírva fakadt. És amikor Branham testvér prédikációit halljuk, azt mondja, hogy sok száz évvel később Dávid fia ugyanott volt az olajfák hegyén. A saját népe által elutasítva, Jeruzsálemre letekintve, azt mondva, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a kotló az ő csibéit, de ti nem akartatok. De most elérkezett az ítélet órája tereját. És a mi Urunk sírt ott az olajfák hegyén, ugyanazon a helyen, ahol Dávid is volt azelőtt, hiszen ő Dávid fiának is neveztetett. Én kíváncsi lennék, hogy bármelyikünk is Dávidról nevezte volna a világ megváltóját, hogy közülünk bárki is, és a világ összes teológusai közül, bárki is merte volna ezt a mesiást, az emberi alakban megjelenő Istent, Dávid után, Dávid fiának nevezni, ezt szeretném megkérdőjelezni, De, ahogy már hallottuk, Isten csodálatos dolgokat tesz, amelyek meghaladják a te és az én értelmi képességeinket. Eljönnek Jánoshoz a tanultak, akik ugye bűn nélküliek, akikkel semmi kifogásolni való, akikben semmi kifogásolni való nincs, és elmennek üres kézzel. Azzal kell távozniuk, hogy ki lett mondva rájuk az ítélet. Másrészről eljönnek a vámosok, mellüket verve, a bűntudattól, és bemasíroznak a vízbe. És nem hiszem, hogy Jánosnak ott lett volna a ruházat a keresztséghez, vagy öltözkedési lehetőség. Ők egyszerűen belemasíroztak a vízbe, úgy, ahogy voltak, de másképp léptek ki a vízből. Igenis, másképp léptek ki a vízből. Az, amit hallottak, az eltalálta őket. És ezen az engedelmességük által, amit tanúsítottak, Isten áldása megnyugodott rajtuk. És akkor az a nagyszerű ígéret, amit János kijelentett. Én ugyan vízzel keresztellek benneteket a bűnbánatra. Egy ember megkeresztelhet vízzel, de a Szent Szellemben, a Szent Szellem keresztségében egyedül Isten tud megkeresztelni. Aztán azt mondja, aki utánam nő, nagyobb nálam. Egy másik helyen az áll írva, aki előttem volt, és nagyobb nálamnál. Akinek nem vagyok méltó még arra sem, hogy cipőjének pántját feloldjam, vagy a cipőjét hordjam. Ő lesz az, aki megkeresztelt titeket Szent Szellemmel és tűzzel. És erről eszembe jutott az ének, Szent Kenet, nyugodj meg maradandóan rajtam. Isteni vígasztaló, vezest minden cselekedeteimet. És az a vágyunk és törekvésünk, hogy a Szent Szellemmel beteljesedjünk, hogy Isten tökéletesen elérje az ő célját velünk. Hogy ne csak prédikáljunk a szabadulásról, hanem egy szabadító jelen lehessen közöttünk, hogy megmentse a bűnösöket. És ne csak prédikáljunk a gyógyulásról, hanem hogy a gyógyító jelen lehessen, hogy elvégezze a gyógyítást közöttünk. Hogy az evangélium kegyelemből valósággá válhasson. És tudjátok, ha ezt így hangsúlyozzuk, akkor mindenki maga is tanúsíthatja, hogyan és hol tapasztalta meg Istent. De úgy gondolom, hogyha az Úr most helyet ad a kezdetnek, akkor annak bibliai kezdetnek kell lennie. Mindannyiunknak voltak Istennel kapcsolatos tapasztalataink, ezt senki sem tagadhatja. Én magam soha nem fogom elfelejteni az akkori hamburgi útamat. 30 évvel ezelőtt, pontosan 30 évvel ezelőtt lesz pünköstkor, akkor még biciklivel kellett menni. Innen egészen Hamburgig. Igenis, innen Hamburgig. Kasselen keresztül, a harcvidéken keresztül, fel a hegyeken és Hamburgon túlra. De még ma is megmaradt az emlékezetemben a Bachstrasse és a pince, ahol éjszakában nyúlóan imádkoztunk. És még ma is emlékszem a hamburgi Bach utcára éjfél körül, amikor a Szent Szellem rám is leszállt. És nem csak rám, hanem a bencsőmbe jött. És amikor a Szent Kenet egyszerűen meglévő volt. Tudjátok az órát, tudjátok a napot. Nem csak a naptárban volt pünköst, hanem a szívemben is pünköst volt. Ennek így kell lennie, másképp nem fog menni, és egészen el voltam ámulva. Tegnap olvastam egy egyházi embertől kiadott cikket, és ez az egyházi ember a következő cikket írja az íróasztalomon van, és azt mondja benne, el kell kezdenünk, vagy bibliai kritériumokat kell alkalmaznunk. A pünkösdi tanúságot olyan sokáig előítéletekkel mértük, vagy tekintettük. Most a bibliai bizonyságtételt kell alkalmaznunk, és aszerint kell ítélkeznünk. Tudjátok, egyszerűen el kell jutnunk odáig, hogy minden tekintetben hagyjuk, hogy a Biblia beszéljen. És amikor ez megtörténik, akkor Isten is el fogja érni az ő célját kegyelemből. Nekem csak egy kívánságom van, hogy ő, nem tudom, hogy hogyan, de hogy tökéletesítse az ő gyülekezetét a Jézus Krisztus visszajövetelének dicsőséges napjára. És amikor a saját szemeinkkel látjuk, hogy minden dolog tényleg a véghez közeledik, és ahogy Branham testvér mondja, össze fog omlani minden, és mégis olyan lesz minden, mint az őrület a földön. Azt is tudjuk, hogy minél több dolog történik, annál közelebb van az Úr visszajövetele. És váratlanul be fog köszönteni az a nap, és meg fog szólalni a trombita, és azok fognak feltámadni először, akik elaludtak a Krisztusban, és akkor mi is, akik át leszünk változtatva, és együtt fogunk felemelkedni a dicsőségbe. Úgy gyöngéden felemelve. Én soha nem tudtam, hogyan képzeljem el ezt magamnak. Ma már tudom, hogy hogyan lesz. Ma már tudom, hogy ez milyen lesz. Ez valami dicsőséges dolog. Isten nem siet. és az elragadtatás sem lesz olyan, mint egy rakéta kilövés, hanem dicsőségesen és bájosan fog végbe menni. Valami csodálatos dolog végignézni és együtt megtapasztalni. A továbbiakban így folytatódik. Magasztalva legyen az Úr, hogy csodálatosan kinyilvánította nekem az ő kegyelmét, és erődített, vagy egy erődített városban. Az Úr neve egy erős vár. Menedéket keresünk benne, és megtart bennünket. Magasztalva legyen az Úr, hogy csodálatosan kinyilvánította nekem az ő kegyelmét. Avagy nem tudjuk-e mindannyian ugyanezt elmondani ma este, magasztalva legyen az Úr, aki ilyen csodálatos módon megmutatta nekem az ő kegyelmét, és bizonyítani fogja nekünk a végsőkig. A különbség egyszerűen az, hogy ha az emberek választottak volna ki bennünket, akkor az emberek azt tehetnének velünk, ahogy Saullal is tették. De hiszen tudjátok, Sault nem Isten választotta. Az nem Isten választása volt. Dávidot választotta ki Isten. Sault az emberek követelése következtében lett kiválasztva. Eljöttek Sámuelhez, és azt mondták neki, figyelj, a te fiaid nem járnak a nyomdokaidban, és így tovább. Nekünk egy olyan férfira van szükségünk, aki fölöttünk van, és megkapták őt. De Isten választása egészen más volt. Isten soha nem bocsátott el egyetlen egyet sem azok közül, akiket ő választott ki. Ha valakit elbocsátott, az azok közül volt, akit a nép választott, vagy akik saját maguk alkalmazták magukat valamilyen helyre vagy pozícióba. De mindazokat, akiket az Úr kiválasztott. És ha elolvassátok a 12 tanítvány elhivatásának történetét, akkor keressétek meg nekem azt a helyet, ahol Júdást szó szerint elhívta volna az Úr. Ő egyszerűen közöttük volt. De mutassátok meg nekem a helyet. Én meg tudom mutatni nektek, hogy hol hívta el Mátét, Jakabot, Pétert és mindannyiukat. Gyönyörűen el lehet olvasni az egészet. Igenis úgy van, hogy helyesen kell olvasnunk Isten igéjét, amikor olvassuk, és akkor tudjuk, hogy hol tartunk. Elnézést, ha ismét Branham testvért idézem. Ő azt mondja, ha Isten ma megmentett téged, csak azért, hogy holnap újra elveszítsen, akkor nem tudta, hogy mit tett a tegnap, és ez így is van. Isten nem azért meg minket ma, hogy holnap elveszítsen. Isten azért mentett meg minket, hogy örökké az övei lehetjünk, az ő tulajdonai lehetjünk. Ő meg örökre megkegyelmezett nekünk, és az ő kegyelme nem szakad el tőlünk. Így mondja a próféta, és a békesség szövetség, amelyet kötött, nem fog megszűnni. Megszűnhetnek a hegyek és a halmok, leomolhatnak, de az én kegyelmem nem távolodik el tőled. A próféták már az Ószövetségben jövendőltek arról a kegyelemről, amelyben az Új Szövetségben részesültünk. Milyen hálásak lehetünk. Ők jövendőltek a kegyelemről, mi pedig megtapasztalhatjuk a kegyelmet. Milyen hálásak lehetünk. Magasztalva legyen az Úr neve. Mielőtt elmegyek innén, szeretném szeretett Schmidt testvérünknek Isten áldását kívánni erre a 14 napra, amelyben úgy részben távol leszünk, és minden testvérünknek, hogy szolgáljatok itt, és Isten áldjon meg benneteket. Mi meg fogunk emlékezni rólatok, és ti is emlékezzetek meg rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és legyen veletek. Amen. Hadd álljunk fel záróimára. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, Istenünk, a te hatalmas ígédet. Uram, neked mindig van valami mondani valót számunkra a te ígéd által. Ez nem elavult, Uram, hanem mindig, minden nap új. És így örülünk a te hatalmas szavaidnak. Uram, mindenről tudunk, amit a te szent szád kijelentett, az beteljesedik a maga idejében. Hála legyen neked érte. Urunk, most imádkozunk. Légy azokkal, akik elmennek, Istenem, és légy azokkal is, akik itt maradnak. Üdvözítőm, tárd ki fölöttünk a te karjaidat. Áldj meg minket, ó Istenem, mindannyiunkat. Uram, ez a mi vágyunk, ez a mi imádságunk, hogy meglegyünk tőled áldva. mindenütt bárhová is megyünk, akár a munkahelyünkön, legyen az bárhol, Uram, áld meg az összes népedet. Mindenütt, Uram, az egész föld kerekségén, ez a mi vágyunk, és a mi imádságunk, Uram. Te senkit nem fogsz kiábrándítani, megáldasz minket, mindenkit a te szent nevedért, magasztalva és dicsőítve légy a Jézus nevében. Amen.